Az előző órán Jenéság könyve 10. fejezetét tanulmányoztuk, ahol Isten igéje rámutat arra a mozgalomra, arra a népre, amely által ő be fogja fejezni ezt az ő földi munkáját. Ugyanakkor Jenéság 11. fejezete egy nagyon megrendítő és óriási jelentőségű látomással kezdődik. Ezt fogjuk most tanulmányozni ezen az órán, ami nem más, mint a rostálás üzenete. Az az üzenet, amely Isten népét alkalmassá teszi, és felkészíti arra, hogy Krisztusról hiteles tanúbizonyságot tudjon tenni. Jelenések könyvében ez az üzenet csupán két igevers, és első ránézése talán nem is tűnik olyan nagy jelentőségűnek, de meg fogjuk látni, hogy óriási jelentősége van. Felolvassuk Jelenések könyve 11. fejezetéből az első két verset. Ekkor egy mérővesszőhöz hasonló botot adtak nekem, és azt mondták, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, hagyd ki, és ne mérd meg, mert az a pogányoknak adatott. És a szent várost tapodják 42 hónapig. Eddig az ige. És el sem tudom mondani, hogy mennyi minden van ebben az igében. Az igazság, hogyha ezt a két igeverset, sőt, ha csak azt mondom, hogy csak az első igeverset végig akarnánk tanulmányozni, az egy talán egy hetet igényen, egy egész előadás sorozatot. Megmondom miért. Ez a profécia, ez magába tömöríti egész Ezékiel könyvét. De közvetlenül ez a megmérés, ez Ezékiel könyve 40. fejezetétől a 46. fejezetig tart, ahol részletesen bemutatja, hogy mit mér meg, milyen széles, milyen magas, hogy néznek ki az ablakok, az oszlopok, az oltár, a szolgálók, minden. Tehát három részről beszél ez a megmérés, az Isten temploma, az oltár, az égő áldozati oltár, Ezékiel könyvéből ez kiderül, hogy az égő áldozati oltár, és a benne imádkozók, vagy úgy is lehetne mondani, hogy azok, akik az Isten templomában imádják az Istent. Tehát az imádók, ahogy Jézus beszélte, hogy az igazi imádók. Hogy miért erre a megmérésre vonatkozik, nagyon egyszerű, egyrészt Ezékiel könyvében ugyanezek a dolgok vannak. Egy másik megmérésről is beszél a Biblia Zakariás könyvében, de ez nem passzol a kettő. A Zakariás könyvében ott mérő zsinort használ, itt pedig mérő vesszőt vagy botot. És Zakariás könyvében nem is ezek a dolgok kerülnek megmérésre, az teljesen más. Ezékiel könyvére hivatkozik vissza, és ez a néhány fejezet óriási jelentőségű. Azt mondja Jelenések könyvében, hogy János kap egy mérő eszközt, egy botot, amivel el kell végezni ezt a mérést. Ugye az előző fejezetből azt láttuk, hogy János apostolnak meg kellett ennie ezt a kis könyvet. És ez nyilván nem azt jelképezte, hogy most János jól lakott, hanem János az egyházat, Isten népét jelképezi ebben a proféciában, akik egy tapasztalaton mennek át. Nagyon érdekes, hogy ezt a mérést, ami általában a Bibliában az ítéletnek a képe, ha visszaemlékszünk, például Belsazár királynak ezt mondta az Úr, hogy megmérettél, és hiával találtattál. Tehát amikor egy mérésről van szó, akkor egy isteni normálhoz való viszonyításról van szó, egy ítélet, egy megítélés. De nagyon érdekes, hogy ezt a mérést, ezt Jánosnak kell elvégeznie. Mit jelent ez? Isten üzenetet küld az ő népének. Ezt az üzenetet, ezt nem angyalok fogják hirdetni, hanem emberek hirdetik. Amikor Jézus Krisztus ezen a földön volt, beszélt erről a megmérésről. János 12. fejezetében, 47-től 49-ig olvasom. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg, én nem ítélem el, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Aki megvet engem, és nem fogadja be az én beszédeimet, van annak ítélő bírája. Az a beszéd, amelyet szóltam, az ítéli el majd az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki elküldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit szóljak. Tehát ebből az igeversből néhány dolog világossá válhat. Egyrészt az, hogy az ítéletet nem Jézus Krisztus mondja ki. Ez nem egy önkényes kirakat per, mint hogy ez a világban szokott lenni, hogy valakit odaállítanak és bevádolják, hogy ezt meg azt tetted, és rá is bizonyítják, még akkor is, hogyha nem ezt tette. Szó sincs róla. Jézus azt mondja, hogy Isten adott nekem egy beszédet, hogy én azt mondjam nektek, és én nem foglak elítélni benneteket, akármit csináltok vele. A beszéd ítél majd el titeket. Hogyan? Attól függően, hogy hogyan viszonyultok hozzá. Valójában az ember saját magát ítéli el, attól függően, hogy hogyan reagál, hogyan viszonyul Isten beszédéhez. Ha valaki befogadja az Isten beszédét, akkor ez a beszéd hatalmat ad neki. Hatalmat ad neki, hogy együtt tudjon működni Istennel. Ahogy Jézus mondja, János Evangélium első fejezetében mondja, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Akik befogadják az Isten üzenetét, akik együttműködnek Istennel, azoknak áldást fog jelenteni ez a beszéd. Akik nem fogadják be, akik elfordulnak tőle, azoknak nem fog áldást jelenteni, azoknak ítéletet fog jelenteni. Tehát ez a mérővessző, ez egy üzenetet jelképez, amit olyan emberek hirdetnek, akik hallják az Isten hangját, és ezt készek továbbadni az embereknek. És azon múlik, hogy Isten tervében, Isten tervével együtt tudunk-e működni, hogy hogyan viszonyulunk az ő üzenetéhez. Rajtunk múlik, a mi személyes döntésünkön múlik, hogy hogyan állunk hozzá Isten igéjéhez, Isten üzenetéhez, hogy engedjük-e, hogy a mi szívünket megváltoztassa, és hogy az életünket átformálja, vagy éljük tovább a magunk életét. Erről fogunk most tehát beszélni. Ez a rostálás üzenete miért mondom ezt rostálásnak, hiszen nem is szerepel ebben az igében. Ez a rostálás képe, ez többször előfordul a Bibliában. Maga Jézus Krisztus használta ezt a jelképet. Azt mondta Jézusról keresztelő János. Máté 3. fejezetében, 12. vers. Szórólapát van a kezében, és megtisztítja szérűjét. A gabonát csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ez a szórólapát, ez egy olyan eszköz, amivel feldobják a gabonát, és a rostáló részén, tehát ezen a rostán fennmarad a gabona. A gabona szemek, a többit, a könnyű részét, a polyvát, azt pedig a szél elfújja. És az megégetésre kerül. Tehát ez a kép, és Jézus Krisztus maga megmondta, hogy ez a különbségtétel, ez az ő igéje által történik. Az ő igéjéhez való viszonyulás dönti el, hogy valaki gabona lesz, és fennmarad ezen a rostán, és Isten csűrébe lesz takarítva a mennybe, vagy pedig nem úgy viszonyul Isten igéhez, nem fogadja azt be, ellenáll neki, vagy egyszerűen csak figyelmen kívül hagyja, és spolyva lesz az élete, és Isten nem tudja elvégezni benne azt a munkát, és el fog veszni. Hát ezért hívjuk ezt a rostálás üzenetének, ami más profétikus kijelentésekben is előfordul. De a lényeg az, hogy rajtunk múlik az, hogy hogyan reagálunk Isten hozzánk érkező üzenetére. Mert ez a mérővessző, amit János kap, amit azok a hívők kapnak, akik figyelnek Istenre, akik hallják, ez egy üzenet. Ez Istennek az üzenete. Ezzel a mérővesszővel, ezzel mérni kell. Mérni csak olyan eszközzel lehet, ami egy hitelesített mértékegység. Ugye, mi használunk mértékegységeket, métert, meg más országokban, Amerikában vannak más mértékegységek, de ezek mind hitelesített mértékegységek. Egy mértékegységnek semmi értelme nincs, hogyha nekem a könyök az ennyi, neked meg ennyi. Nincs értelme, akkor csak becsapjuk egymást. Isten egy hiteles mértéket ad az embernek. És ez a mérték, az Istennek a hiteles mértéke, ez nem más, mint maga Jézus Krisztus. Az ő igazságossága az Isten mértéke. És Isten megmutatja azt az embernek, hogy mi Jézus Krisztusnak az igazságossága. Ez az igaz élet egyetlen mértéke. És ennek vannak gyakorlati vonzatai. Ugye Jézus azt mondja, hogy ha mi igazságosságunk nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, nem mehetünk be a mennybe. Róma levélben azt mondja Pál apostol, hogy az Isten igazságossága törvény nélkül jelent meg ebben a mostani időben. És ez Jézus Krisztus igazságossága, amit hit által fogadhatunk be. És erről minden keresztény beszél. Minden keresztény arról beszél, hogy hit által üdvözülünk, a hit általi megigazulást, igazságosságot prédikálja minden egyház. A katolikus egyháztól az adventista egyházig, és a mormonoktól a Jehova tanúig mindenki a hit általi megigazulást prédikálja. Ha bárkit megkérdezel, mindenki azt fogja mondani, hogy hiszel a hit általi megigazulásban, a hit általi igazságban? Azt fogja mondani, hogy persze, hiszek benne, és ezt hirdetem. De vajon Isten? Hogy látja ezt a dolgot? Mi az a hit általi igazság, ami valóban Isten terve szerint van? Mi az a mérték, amit Isten az ő egyház, az ő népe számára eltervezett? Mert hiába minden keresztény azt mondja, hogy mi a hit általi megigazulásban hiszünk, meg azt hirdetjük, de mégis azt látjuk, hogy a különböző egyházak és az egyéni keresztény életek sem tükrözik vissza Jézusnak a jellemét. Tehát valahogy az igazságosság, amiben állítólag a keresztények hisznek, az nem az életük része. De mondjátok, hogyha ti nem így látjátok. Láttatok már olyan keresztény embert, aki pontosan úgy élt, úgy beszélt, úgy viszonyult minden emberhez, mint ahogy Jézus Krisztus? Én még nem láttam ilyet, sajnos. De Isten ilyen embereket, ilyen keresztényeket szeretne látni, és fog is, ez meg fog valósulni. De ennek van egy útja. Egy nagyon nehéz téma az, amiről most fogok beszélni. Mert ez a téma, ez egyikünknek sem lesz kellemes. Ez a téma, és ez az üzenet, ez választás elé állítja az embert. Ez felfedi az ember szívében rejlő rossz dolgokat. Ezékiel könyve 43. fejezetében egy összefoglalót olvashatunk ennek az üzenetnek a lényegéről. Szeretném, hogy kikeressük ezt, és Fel fogom olvasni ennek a fejezetnek egy részét, nem az egészet. Először is az első 6 verset. Ez a megmérésnek a kellős közepén történik, ez a látomás. A templom megmérése után. Ezékiel könyve 43. fejezetéből az első 6 verset olvasom. Azután elvezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely kelet felé nézni. Itt a templom kapujáról van szó. És íme Izrael istenének dicsősége közelgett kelet felől. És zúgása olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, a föld pedig fény lett a dicsőségétől. A jelenség, amelyet láttam, olyan volt, mint az a jelenség, amelyet akkor láttam, amikor a várost elpusztítani ment. Olyan látomás volt, mint az, amelyet a Kébár folyó mellett láttam. Akkor arcra borultam, és az Úr dicsősége bement a házba, a keletre néző kapun keresztül. Ekkor felemelt engem a lélek, bevitt a belső udvarba, és íme az Úr dicsősége betöltötte a házat. És hallottam, hogy szól hozzám valaki a házból, holott az a férfi mellettem állt. Nagyon érdekes ez a kép. Jelképes jelentőségű természetesen. Azt olvassuk, hogy az Úr dicsősége napkelet felől közeledik az Isten házához. Nem tudom, tudja-e valaki, hogy mit jelent az, amikor az Úr napkelet felől jön. Mire vonatkozik ez? Köszönöm szépen, Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkozik. Habakuk próféta könyvében olvassuk azt, hogy az Isten jön a témán felől. A témán az kelet felé volt Izraelhez képest. Tehát napkelet felől az Úr dicsősége közeledik. És azt olvassuk, konkrétan azt mondja, hogy a dicsősége olyan volt, meg az egész látvány olyan volt, mint amikor az a jelenség, amelyet akkor láttam, amikor a várost elpusztítani ment. Ez egy nagyon-nagyon konkrét visszahivatkozás Ezékiel könyve 8-tól 10. fejezetére, amikor Isten megmutatja Ezékiel prófétának azokat az utálatosságokat, azt a bálványimádást, ami a jeruzsálemi templomban történik, és ezután Ezékiel lát néhány felfegyverzett angyalt, akik készülnek arra, hogy a városban lévő embereket lemészárolják. De még ezelőtt egy másik angyal egy íróvesszővel egy pecsétet helyez azoknak a homlokára, akik nem értenek egyet ezzel az egésszel, akik sóhajtanak és nyögnek az utálatosságok miatt, amik a városban vannak. És miután megtörténik ez az elpecsételés, utána ezek a fegyveres férfiak végigmennek a városon és kiirtanak belőle mindenkit. És végrehajtják az ítéletet. Jelenések könyvéből tudjuk, hogy ez az esemény közvetlenül a kegyelem idő lezárulása előtt van, amikor Isten el fogja pecsételni az ő népét, ebből lesz a 144 ezer, ugye a 144 ezer azok már el vannak pecsételve. És ebben a képben azt látjuk, hogy Isten közeledik. Közeledik az az idő, amikor el fogja pusztítani a várost. Közeledik az elpecsételés ideje. Amikor lesz 144 ezer, akiknek a szájukban nem találtatott álnokság, akik fedhetetlenek, akiket meg tud őrizni a csapások idején, és Isten eljön erre a földre, és az ő dicsősége fogja végül betölteni a földet. És tudjuk, hogy a kettő között a csapások elpusztítják a földet, és mindazokat, akik nem térnek meg. Tehát ez az egész látomás időben, a mi korunkban van. Krisztus eljövetele előtti közvetlen időben. És azt mondja, nagyon érdekes a második versben, amikor Isten dicsősége közeledik, azt írja, hogy a föld pedig fény lett a dicsőségétől. Nem tudom, eszetekbe jut erről valami. Nem a hármas angyel üzenet, nagyon közel vagy. Jelenések 18. fejezetében az első vers ezt mondja. Ezek után egy másik angyalt láttam leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet. Ez az az üzenet, majd későbbiekben fogjuk tanulmányozni ezt is, amikor Isten dicsősége az egész földet beragyogja. Az az üzenet, ami az egész föld előtt egy hiteles tanúbizonyság Isten jelleméről, ami nem csak szavakból áll, hanem olyan életek, amik Jézus Krisztus jellemét visszatükrözik. És aminek a végén, amikor az emberek mindnyájan szembesültek ezzel a bizonysággal, és döntöttek, utána véget ér a kegyelemidő, jönnek a csapások, és befejeződik a földi történelem. Tehát ez az a kép, amit itt Ezékiel könyvében látunk. A kérdés az, hogy hogyan jut el ide a történelem? Hogyan jut el ide az egyház? Ezékiel 43-ban, az első 5 versben látjuk ezt a képet, és a 6. verstől pedig egy magyarázatot hallunk. És ez a magyarázat összefoglalja az értelmét az egész megmérésnek, az egész rostálásnak. És ezt fogjuk most felolvasni. Hogy hogyan jut el ide az egyház. Ezékiel 43. fejezetéből olvasom a 6. verstől a 12-ig. És hallottam, hogy szól hozzám valaki a házból, holott az a férfi mellettem állt. Ezt mondta nekem. Embernek fia, ez az én trónom helye, és lábam helye, ahol Izrael fiai között lakom majd örökké. Szent nevemet többé nem teszi tisztátalanná Izrael háza, sem ők, sem királyaik paráznaságukkal, királyaik holttestével és magaslataikkal. És azzal sem, hogy küszöbüket az én küszöböm mellé, és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé teszik, és csak egy fal legyen közöttem és közöttük. Tisztátalanná tették szent nevemet utálatosságaikkal, amelyeket cselekedtek, ezért elvesztettem őket haragomban. De most már véget vetek paráznaságuknak, és elviszik előlem királyaik holttesteit, én pedig közöttük lakom mindörökké. Te embernek fia, add tudtára Izrael házának, hogy milyen ez a ház, hogy piruljanak bűneik miatt, és azután mértékül vehetik az arányait. Ha pirulni fognak mindazok miatt, amit cselekedtek, add tudtukra, hogy milyen ennek a háznak a formája, az elrendezése, a kijáratai és bejáratai, minden formája és minden rendelkezése. Írd le szemük előtt az egész formáját és minden rendelkezését, hogy jegyezzék meg formáját és minden rendelését, és aszerint cselekedjenek. Ez a ház törvénye. A hegy tetején az egész körülhatárolt térség igen szentséges. Íme ez a ház törvénye. Nincs időnk most áttanulmányozni az egész 7 fejezetet Ezékiel 40-től 47-ig minden egyes apró részletével. De ebben a néhány mondatban, ebben a néhány igeversben benne van az eszencia. Az üzenetnek a lényege, a magva, a probléma és a megoldás. A probléma az, hogy szakadék van az egyház tapasztalata és Krisztus igazságossága között. Istennek nem az a terve az ő népével, hogy csak egy felületes vallásosságot ápoljon, hogy éppen hogy csak megmeneküljön. Krisztus igazságossága képes megváltoztatni az ember életét. Krisztus igazságossága át akar bennünket formálni a mi tapasztalatunkat, a mi életünket. Ez nem csak egy elmélet, Isten nem csak bűnbocsánatot akar adni, hanem meg is akar szabadítani minden bűntől. És ő azt akarja, hogy ne csak szeretetet kapjunk az Istentől, hanem ezt vissza is tudjuk tükrözni a mi életünkben, mások felé, hogy beteljesedjünk az Isten szeretetével. Említ itt néhány problémát, amire ki fogok térni. Azt mondja, beszél arról, hogy a királyok paráznák. A királyok paráználkodnak. Beszél a királyok holttestéről. Aztán beszél magaslatokról, a bálványimádó magaslatokról. Végül pedig, 8. versben azt mondja, hogy küszöbüket az én küszöböm mellé, és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé teszik. Mit jelentenek ezek a képek ránk nézve? Mert arról beszéltünk, hogy ez az egész kép, ez közvetlenül Jézus Krisztus eljövetele előtt történik. Mit jelent tehát mindez? Mi ez a király, amely parázna, amely úgy beszél, hogy halott, hogy csontjai vannak? Jézus Krisztus ez a király? Nem, biztos, hogy nem. Ő nem probléma Isten számára. Mi az, ami uralkodik az emberekben? Nem, nem sátán. Az én. Az én királlyal van itt a probléma. Nagyon sokszor, amikor nem úgy viselkedik az ember, amikor nem Jézus Krisztus szeretete nyilvánul meg belőle, akkor nem Jézus Krisztus szeretete nyilvánul meg belőle. Akkor ki nyilvánul meg belőle? Az én az, ami megnyilvánul. Az én még mindig uralkodik. Nincsen teljesen megtörve az ő királysága. De azt mondja, hogy a királyoknak paráznaságáról beszél. Ez a paráznaság, ez egy hűtlen kapcsolat. Nem lehet egyszerre Jézus a király az életemben, és az énem a király az életemben. Ez egy hűtlen, kettős szövetség. Ez Isten előtt paráznaság. Arról beszél, hogy a királyoknak ott vannak a holttestei, meg a csontjai az Isten előtt. Hogy az Isten szolgálatában, a keresztény életünkben nincs helye az énnek. Jézus Krisztus arról beszélt, hogy hadd temessék el a halottak, az ő halottaikat. Azok, akik nem fogadták el a kegyelmet, az Isten kegyelmét, azok halottak. Mert a természetes életünkben semmi jó nincsen. Az csak halálra való. Abból nem lehet jót kihozni. De Jézus, amikor megvizsgálja az életünket, akkor mit lát? Vannak még a régi életünkből maradványok? Csontok? Egy-egy holt rész az életünkben, ami nem hatott át még Istennek az élete? A cselekedeteinkben, a szokásainkban, az egymáshoz való viszonyulásunkban, a szavainkban vannak még ilyen holt részek? Beszél magaslatokról, bálványimádásról, ami az egész világot betölti. Izrael sem maga találta ki a magaslatokat. A környező népektől vették át. Mi van a te életeddel? A te életedben nincsenek ilyen magaslatok? Nincsenek világi szokások, amikben csak azért teszel úgy, mert mindenki más úgy cselekszik. Mert mindenki más úgy él, vagy úgy viselkedik, vagy úgy szól. Elvégre nem nagy ügy. Kiegyezés a világ szokásaival. És legvégül azt mondja, hogy a küszöbötöket az én küszöböm mellé, és az ajtó félfájétokat az én ajtó félfáim mellé teszitek. Mit jelent ez? Az én küszöböm, meg az Isten küszöbe. Az én ajtófélfám, meg az Isten ajtófélfája. Ez egy...
Azt jelenti rá, hogy mi abban hiszünk, hogy mi Jézus mellett vagyunk, és letesszük a véletünket, de közben meg az én elválasztó
lehetünk. Ez is, én azt gondolom, hogy ez egy kettős életet jelent. Ha az ember, a keresztények többsége kettős életet él, eljövünk ide, egy összejövetelre, hogy eljövünk szombaton, vagy más keresztények vasárnap, elmennek gyülekezetbe, szolgálatok vannak, akár még programokra is eljárnak, Isten üzenetét hirdetik, de közben a maguk életét is élik. Amikor te a saját életedet éled, azt mondod, szolgálsz Istennek, de nekem is megvan az életem, nekem is megvannak a terveim, a céljaim. Van elképzelésem az életemről, hogy nekem mi kedves, nekem mi fontos. Istennek megadom, ami az övé, de én is meg akarom kapni az élettől, ami megillet engem. És nem mondunk le igazán az életünkről. Oda helyezzük Isten ajtófélfája mellé a mi ajtófélfánkat. Azt gondoljuk, hogy a vallásos cselekedeteket, hogyha letudjuk, vagy keressük azért Istent, tanulmányozzuk az ő igéjét, de azért bizonyos dolgokban mégiscsak nekünk kell dönteni, és élnünk kell a magunk életét. De az a helyzet, hogy ez így nem működik. Ez nem egy Istennek teljesen átadott élet. És ebben az állapotban Isten népe nem alkalmas arra, hogy hitelesen tanúskodjon Jézus Krisztusról. Jézus Krisztusnak nem voltak egyéni tervei. Jézus azt mondta, hogy én semmit sem cselekszem magamtól, hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Ezt nem csak a prédikációira értette, nem csak a gyógyításaira értette, hanem minden, amit tett, az Atya terve és akarata szerint volt. Jézus azt mondja, hogy én semmit sem szólok magamtól. A beszédek, amelyeket mondok nektek, azokat én Atyámtól hallottam. Te szoktál olyan dolgot mondani, amik nem Istentől származnak, hanem csak belőled? Azt mondja Jakab apostol, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. De a 144 ezerről is ezt mondja, az ő szájukban nem találtatott álnokság, testvérek, ez nem egy gyerekmese. Az Istennek lesz egy népe, aki eljut erre a tökéletességre. És ő azt akarja, hogy mi közöttünk legyük, hogy mi ott legyünk a könyvben. De ez nem kellemes a mi énünk számára, ez nem egy vonzó dolog. Olyan értelemben nem vonzó dolog, hogy ehhez le kell mondani. Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki nem tagadja meg magát, és nem veszi fel az ő keresztjét minden nap, az nem lehet az én tanítványom. Az nem tud engem hitelesen képviselni az emberek előtt. Isten alapos és teljes megtérésre hívja az ő népét. És az egész életünket összhangba kell hoznunk az Isten tervével, az Isten akaratával, ahhoz, hogy együtt tudjunk vele működni. Azt mondja Ezékiel könyvében, 43. fejezet, 12. verse, hogy ez a ház törvénye, a hegy tetején az egész körülhatárolt térség, igen szentséges. Íme ez a ház törvénye. Ugye a ház az egyház, de igaz ez az egyéni hívőre is. Isten, Pál apostol azt mondja, hogy ti az Isten temploma vagytok. És azt mondja, hogy ez a ház törvénye. az egész ház körös körül igen szent. Hogy gondolkodsz az életedről? Keresztény vagy? Ha keresztény vagy, akkor szent vagy. A szent azt jelenti, hogy Isten használatára, Isten céljaira el vagy különítve. Elkülönítetted az életedet, szétválasztottad az életedet a világtól, a világ folyásától, a saját énedtől, a saját terveidtől, a saját céljaidtól. El van különítve az életed Isten céljára. Azt mondja, hogy az egész ház körös körül, az egész életed, a kapcsolataid, minden, ami téged körülvesz, szent? Szentnek tartod? Isten rendelkezhet veled? Tudjátok, sokszor elgondolkodtam ezen, hogy mi lenne, hogyha Isten azt mondaná nekem, hogy holnap menjél ki Afrikába. Nem tudom, hogy ezt fogja mondani, de mit felelnék rá? Mennyire átadott az életem? Mennyire vagyok kész bármire, amit mond? Még talán ez könnyűnek is tűnik. De mi van, hogyha Isten azt mondja neked, hogy bocsáss meg annak, aki bántott téged. Akkor is, hogyha ő nem kér bocsánatot. Sőt, menjél oda hozzá te. Béküljél meg vele. Én? Hát megbántottak engem. Hát nem, ez... Nehezebb, mint kimenni Afrikába. Igen. Igen, mert ehhez meg kell ölni az ént. Ez le kell mondani az embernek az önrendelkezés jogáról. Az akaratunkat alá kell rendelnünk Krisztusnak. Krisztus nem fogja elvenni a mi akaratunkat. Krisztus nem fog ránk kényszeríteni dolgokat. De ő szól hozzánk a mi szívünkben. Megszólít bennünket az ő szent lelkével, és kérlel bennünket. És a mi döntésünkön múlik, hogy hogy reagálunk az ő szavára, hogy reagálunk az ő indítatásaira, hogy együttműködünk-e vele, vagy sem, hogy alárendeljük neki az akaratunkat, ami sokszor fájdalmas lehet, lemondással jár, és nem egyezik a mi saját elképzelésünkkel, érzéseinkkel, terveinkkel, gondolatainkkal, stb. De nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy Istennek mi a terve, mi a gondolata velünk. És hogyha szeretjük Jézust, ha ő mindennél fontosabb számunkra, akkor ez nem lesz nehéz. Akkor nem lesz nehéz őt követni. Jézus azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű, mert ez egy kapcsolatból fakad. Ugyanakkor azt látjuk, hogy csak azért azt szeretném mondani, hogy amit most fogok mondani, az nem egy képlet, nem egy használati útmutató. Ezt meg kell, hogy értsük, hogy a Krisztussal való személyes kapcsolatot semmivel nem lehet helyettesíteni. Isten nem tud nekünk törvényt adni. Azt mondja Ezékiel könyvében, hogy 10. versben, 43. fejezet 10. vers, te embernek fia, azt tudtára Izrael házának, hogy milyen ez a ház, hogy piruljanak bűneik miatt, és azután mértékül vehetik az arányait. Tehát az, hogy Isten megmutatja nekünk Jézus Krisztus igazságosságát, ez még önmagában nem segít. Attól, hogy megértjük, hogy milyennek kellene lennünk, attól még nem leszünk olyanok. Ez egy dologhoz vezethet bennünket, azt mondja, hogy piruljanak bűneik miatt. Hogy meglássuk, hogy nem tartunk ott, és hogy szükségünk van Jézussal még szorosabb kapcsolatba kerülni. És hogy engedjük, hogy az Isten átformálja a mi életünket, hogy mértékül vegyük az ő arányait, hogy Jézus Krisztus élete az egész életünket át tudja hatni, át tudja formálni, át tudja alakítani az ő dicsőséges képmására. És hogyha valóban eléri az üzenet a célját, hogy pirulni fogunk a bűneink miatt, hogy megszomorodunk a bűneink miatt, és megtérésre szomorodunk meg, és keresni fogjuk az Urat, keresni fogjuk Jézust, és engedjük, hogy megváltoztassa a mi életünket, a mi szívünket, hogy kiírtsa belőlünk az utolsó maradványát is a bűnnek, akkor ő tud bennünk munkálkodni, és ez az üzenet eléri a célját. Mert Isten terve az, hogy az ő népe tökéletesen visszatükrözze Jézus Krisztus szent életének arányosságát, az ő szépségét, az ő igazságát. És ez Jézus Krisztus igazságosságának befogadása a gyakorlatban. Nem tudok minden részletre kitérni, úgyhogy csak néhány kérdést szeretnék feltenni elgondolkodás céljából. Ez a mérés három dologra terjed ki. Az első a templom. A templom Isten egyházát jelképezi. És Istennek van egy terve az ő egyházával kapcsolatban is. Nagyon sokszor azok, akik Isten népének tartják magukat, nem követik ezt a tervet. Az Isten egyháza az Isten egyháza, nem pedig az emberé. Az Isten egyházában a lélek szervezi a dolgokat, nem az ember. Nagyon könnyen felüti a fejét az uralkodás lelkülete az egyházban. Miért mész a gyülekezetbe? Uralkodni vagy szolgálni mész? Ez Jézus tanítványai között is ugyanúgy megvolt, mivel emberek voltak, mi is emberek vagyunk. A versengés, a felülkerekedés vágya. Isten megvizsgálja a szívünket, hogyha mi engedjük neki. Hogyan viszonyulunk a testvéreinkhez? Azt mondja az ige, hogy a testvéri szeretet az képmutatást nélkül való legyen. Azt mondja Pál apostol, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál. Tudjuk-e egymást különnek tartani magunknál? Megbocsátva, megengedve egymásnak szeretetben, még ha valakinek panasza is van valaki ellen. Megbocsátva, új, tiszta lapot nyitva a másiknak. Engedve, hogy Isten a másikban is munkálkodjon és formálja őt. Amikor kimondjuk ezt a másikról, hogy ő már csak ilyen. Tudjátok, mit csinálunk ezzel, testvérek? Ítélkezünk. Azt mondjuk ki, hogy Isten nem tudja őt megváltoztatni, ami a leggonoszabb dolog. És Jézus azt mondja az ilyen emberre, hogy az ilyen ember méltó az ítéletre. Aki azt mondja a másikról, hogy nem tud megváltozni. Hogyan tekintünk egymásra? Ki az, aki közületek tökéletes már? Megengedjük ezt a másiknak is. És segítjük-e egymást, hogy odajussunk mindnyájan együtt? És elérjük azt, amiről Jézus beszélt az ő főpapi imájában, amiért imádkozott, hogy egyek legyenek, ahogy mi egy vagyunk, hogy az a szeretet legyen közöttük, amiről megismeri majd a világ, hogy te küldtél engem. Az oltár megmérése. Nem akármelyik oltárról van szó, hanem az égő áldozati oltárról. Ezékiel könyvében ez az oltár egy hatalmas nagy oltár. És az égő áldozati oltáron történtek az áldozatok bemutatása. Ez tudjuk, hogy egyrészt Jézus Krisztus kereszt áldozatát jelképezi. Amikor ő odaadta önmagát érettünk, azt mondja Jézus, hogy én érettük szentelem oda magamat. De az ige azt is mondja, hogy mi Jézus Krisztussal együtt meglettünk feszítve. Azt mondja az ige, Pál apostol Róma levélben azt mondja, hogy szánjátok oda a ti testeteket, mint Istennek kedves áldozatot. De hogyan szánod oda magad Istennek? Milyen a te odaszánásod? Milyen kapcsolatban vagy Istennel? Az életed minden részét alárendeled neki? Vagy visszatartasz még néhány dolgot magadnak? Vannak-e még ott az én királynak a csontjai az életedben? Jézus azt mondta, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét minden nap. Ez nem csak egy egyszeri dolog, hogy lemondunk az életünkről, hogy átengedjük Jézus Krisztusnak az irányítást, azt mondja, hogy minden nap. Meg kell újítani ezt az elhatározást és ezt az Istennek való odaszánást. Hogy valóban személyes közösségünk lehessen vele, hogy ő tudja uralni a mi életünket. Milyen a te odaszánásod? Legvégül az imádkozókat, vagy az Isten imádói kerülnek megmérésre. Ezékiel könyve hosszan mutatja be azokat, akik a templomban imádkoznak. Hadd mondjam el, hogy a templomban imádkozók közül az első, akit bemutat, az nem a pap, nem is a nép, hanem a fejedelem. Tudjátok ki a fejedelem? Jézus Krisztus a fejedelem. Ő ott van ebben a templomban. Ő az első, akit bemutat. Jézus Krisztus ott van a mi életünkben. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek az az élő Istennek temploma? Hogy az Isten bennetek lakik? Mennyire tudjuk ezt? Hogy a fejedelem, Jézus Krisztus, ő ott van a mi életünkben. Ő a mi testünkben lakik, a mi szívünkben lakik. Mert aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Hogyan éljük meg a gyakorlati életünkben a Krisztus igazságosságát? Mennyire tud ő megnyilvánulni a mi hétköznapi gyakorlatunkban? Valóban megszentel bennünket az igazság, vagy csak a szájunkkal tiszteljük őt? Milyen mértékben járunk Jézussal? Azt mondja az ige, hogy lélekben járjatok, és a testnek cselekedeteit véghez ne vigyétek. Azt mondja János apostol, és majd erről az utolsó előadásban fogok többet beszélni, hogy aki azt mondja, hogy a világosságban van, annak úgy kell járnia, ahogy ő járt, ahogy Jézus járt, ahogy Jézus élt. Jézus bennünk van, de hogyha mi nem figyelünk rá, hogyha nem adunk neki teret az életünkben, akkor nem ő fog megnyilvánulni belőlünk, hanem a régi életünk. Nem tudok kitérni minden egyes pontra, és valójában ez azt gondolom mindnyájunknak személyes önvizsgálatot igényel. Mindnyájunknak egyénileg kell engednünk, hogy az Isten megvizsgáljon bennünket. Nem vagyunk egyformák, nem ugyanott vannak mindnyájunknak a hiányosságaink, és azok a pontok, ahol eltértünk Istennek a tökéletes tervétől. De Isten mindnyájunkhoz szól. Jézus Krisztus megígérte, hogy ő elküldi a Szent Lelket, és a Szent Lélek elvezérel minden igazságra. Nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. Megfeddi bennünk a bűnt, és megtisztít tőle, hogyha mi engedjük. Az a kérdés, hogy engedjük-e? Engedjük-e, amikor Isten szól hozzánk? Ésaiás könyv 55. fejezetében, 6.-7. vers, az Úr kérése az ő népéhez. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az útját, és a bűnös ember a gondolatait. Térjen az Úrhoz, ami Istenünkhöz, és ő könyörül rajta, mert ő bőkezű a megbocsátásban. Isten ő még most szól. Még hallhatod az ő hangját. Még hallhatjuk az ő hívását a szívünkben, és ő kész megváltoztatni bennünket, megszabadítani akár évek vagy évtizedek óta tartó fogságból. Nincs olyan dolog, amiből ő ne tudna megmenteni. Nem kell, hogy azt mondd, hogy én már csak ilyen vagyok. Isten ő mindenható. Ő alkotott bennünket. És ma még szól az ő kegyelmi hívása, és szól hozzánk az ő üzenete. És azt szeretné, hogy meghalljuk, hogy ő fel tudjon bennünket használni az ő tervében. Ne feledjük, hogy rajtunk múlik egyénileg, nem a feleségeden, vagy a férjeden, vagy az apukádon, vagy az anyukádon, vagy a gyerekeden múlik az, hogy te személyesen hogyan reagálsz Isten üzenetére. A te életed irányítását, a te életed felüli döntést Isten a te hatalmadba helyezte. És nincs olyan ember, akit Krisztus ne tudna megváltoztatni. Rajtunk múlik, hogy engedjük-e, hogy az ő igéje változást hozzon a mi életünkben, vagy pedig ellenállunk neki, és csak a saját elgondolásainkat mondjuk újra, és újra, és újra. És Isten előtt bezárjuk végül a kaput, és nem tud felhasználni az ő művében, és kegyelem, hogyha valaki még kegyelemben ragadtatik el az élők sorából, és nem kell meglátnia azt a napot, amikor Jézus Krisztussal szembesülve, szégyenkezve és félve kell elmenekülnie. Mert azok, akik nem hallják meg ezt a kegyelmi hívást, és ellenállnak neki, azok, amikor Jézus Krisztus megjelenik dicsőségben, azok rettegni fognak tőle, és azt kívánják, hogy bárcsak ne kéne szembenézni vele. Én kívánom azt, hogy ne ez legyen a mi tapasztalatunk. Jelenések könyve 11. fejezetének második verse azt mondja, hogy a tornácot, amely a templomon kívül van, hagyd ki, mert az a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják 42 hónapig. A tornácot nem kellett megmérnie Jánosnak, mert az 42 hónapot fog még kapni. Erről olvasunk a következő versben, amikor azt mondja, hogy ez a két tanú, Krisztus két tanúja 1260 napig fogja hirdetni Isten üzenetét. De a megmérés, a templom megmérése előtte történik. A világ ugyanezt az üzenetet fogja hallani. Krisztus igazságosságának üzenetét 1260 napig. Mert nincsen más üzenet, ami megmenthetné az embert, csak Jézus Krisztus igazságossága. De ennek a teljességét befogadni és megélni, Isten erre akarja elvezetni az ő népét, hogy felnövekedjünk a Krisztus érettségére, arra felnőtt korra, ahol már nem bukdácsolunk, hanem tökéletesen visszatükrözzük Jézus Krisztust. Ez az üzenet nem a nagy evangélium hirdetés idején fog szólni csupán. Ez az üzenet már most is szól. Mert Istennek egy olyan népet kell elkészítenie, akik már elfogadták ezt az üzenetet, és nem csak elméletben, hanem az életüket is átformálta. Nagyon kockázatos, hogyha ellenállunk ennek az üzenetnek, mert minden visszahat ránk, ahogyan Istenhez viszonyulunk, ahogyan döntéseket hozunk, az nem játék. Annak kihatása van, mind másokra, mind a saját életünkre nézve. Most még szól a kegyelmi hívás. És most még Isten tud munkálkodni a szívünkben, felébreszt bennünket, de lesz egy idő, amikor lesznek emberek, akik ezt az üzenetet megragadják, és Isten elvégzi bennük a változást, másokban pedig nem. Ésaiás könyve 33. fejezete beszél erről az időről. 14. versben ezt mondja Ésaiás 33.14. Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el az istenteleneket. Ki lakhat közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhat közülünk örökös hőséggel? Másik fordítás úgy beszél ezekről, hogy Megrettennek a képmutatók Sionban. Azok az emberek, akik kettős életet élnek. Istennek is akarnak szolgálni, de azért nem viszik túlzásba. A saját életüket is élni akarják. És amikor lesznek emberek, akik mindent átadnak Istennek, hogy olyan mértékben, hogy Isten hatalommal és erővel tud megnyilvánulni az ő életükben, akkor azok az emberek, akik nem akartak Istenhez még közelebb kerülni, azok úgy fogják érezni, hogy nekik ez már nem kell, ez már túl sok. Ők nem akarnak ezzel a forrósággal, ezzel a hőséggel együtt lakni, mert ez nem kedves az ő énjüknek, nem ezt szokták meg. Azt szokták meg, hogy egy kényelmes életet éljenek. És nem kell mindent feladni Krisztusért. Én kívánom, hogy egyikünknek se ez legyen a tapasztalata. Merjünk együtt lakni megemésztő tűzzel, örök hőséggel. Engedjük, hogy Isten igéje megváltoztassa a mi életünket. Vizsgáljuk meg a mi életünket, és engedjük Jézus Krisztusnak, hogy átformáljon bennünket, mert az idő közel van. Jézus ezt mondta, vigyázzatok, és imádkozzatok, mert az idő közel van. A történelem csak egyszer fog lezárulni. Nincsen második próbálkozás. Isten egy olyan munkát fog elvégezni a mi időnkben, amit soha a világtörténelem még nem látott. És szeretné, hogy mi ennek a részesei legyünk, hogy benne legyünk a könyvben, hogy rólunk szóljon az a könyvtekercs. És hogy a mi életünk bizonyság legyen Isten mellett. Imádkozzunk.